Jézus Krisztus mondja, ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy egybe gyűjtöttél bennünket ezen az estén is, mert elkészítetted azt a lelki találkozást, amelyre, Urunk, te látod a legjobban, hogy milyen nagy szükségünk van, mint ahogyan szüksége van a teremtett világnak most is az enyhülésre, a hőség miatt, s Urunk, most is halljuk füleinkkel, ahogyan megy a küzdelem, fent a levegő különböző rétegeiben, ahogyan küzdenek egymással a különböző erők, hőmérsékletek. Úrunk, sokszor mi bennünk is így küzd az élet, küzd bennünk a lelki ember, amely szeretné a jót cselekedni, és küzd bennünk a testi ember, aki újból szeretne rajtunk uralkodni. Ó, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, hogy pünköst után is van a léleknek áradása, hogy kérhetjük, sőt, kérnünk kell a te áldott szent lelkedet, hogy most is a mi szíveinket szabadítsd fel a te igédnek meghallására és befogadására. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te szabadítónká lettél, aki meg tudsz bennünket szabadítani minden testi, lelki és szellemi dolgainktól, amelyek sokszor megkötöznek, kötve tartanak minket. Te látod, Urunk, hogy most is milyen élethelyzetben vagyunk. Te látod gondjainkat, feszültségeinket, lelki fogságainkat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és légy a mi szabadítónk az Úr Jézus Krisztus által. Őrizd meg bennünket, Urunk, és maradj velünk most is a te igéd és szent lelked ereje által. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 8. részéből, az 1. és a 2. versből, majd a 19. verstől a 23. terjedő versekből, és a 31-től a 39. terjedő ige szakaszból. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkba, várva a fiúságra, testünk megváltására. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől, nyomorúság, vagy szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, hiszen meg van írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. De mindezekkel szembe diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Kedves szeretett testvérek, nagyon ritka az ember életében, hogy egy ítéletidő egybeessék egy ítéletes igével, amelyel kezdődött is a római levél 8. része, de azzal az örömteli megközelítéssel, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Az embert Isten egyedivé teremtette és alkotta meg. Nincs két egyforma ember, még az ikreknél is, apró eltéréseket észre lehet venni, de a személyiségük és a szellemi adottságaik tekintetében mindenképpen különböznek egymástól. Az embernek az egészsége személyiség fejlődéséhez azonban mindig hozzá tartozik az, hogy észrevegyük, mi az, ami hasonlít, ami azonos a másikban, hiszen ezáltal rokon szenvezünk egymással, és ezáltal kerülünk barátságba, de az ember fejlődéséhez az is hozzá tartozik, hogy észrevegyük, mi az, amitől én más vagyok, van-e különbség, van-e másság. Spurgeon, a nagy ige hirdető evangélizátor annak idején azt mondta egyik prédikációjában, igen nagy baj az, amikor a világ összemossa a különbséget, az Istennel együtt járó ember és az Isten nélkül járó ember életében. Mert ennek a világnak ez aztán a nagy törekvése, elég, hogyha csak a globalizáció törekvéseire tekintünk, hogy mindent számoljunk fel, amely különbözik a mi kultúránktól. Számoljunk fel mindent és olvasszuk be, ami más színű, ami más motívumú, ami egyedi, s legyen mindenki egyforma. Egyforma univerzalitását, uniformizálását láthatjuk annak a törekvésnek, ami nagyon sokszor ma már szinte a nemek között is megjelenik. Nem olyan régen Matyóföldön járhattunk, és a Matyó Múzeumban mutatták, hogy mennyire egyformán öltöztették 3 éves korukig a kisgyermekeket. A kisfiúkon ugyanaz a hímzett gyönyörű szoknya volt, mint a kislányokon is. El voltunk ámulva legkülönféleképpen a gyermekek, hogy a mai világban mindenki nadrág van, az nem feltűnő, lányokon, fiúkon, asszonyokon, férfiakon, de mennyire feltűnő, hogy régen egyformába, szépbe, hímzetbe járatták a gyermekeket. Kedves testvérek, van, ami szép, amikor egyforma, amikor arról szól az ige, hogy egy akaraton vannak a testvérek, ennél gyönyörűségesebb dolog nem létezik. De nagy baj, ha valóban elmosódik az a különbség, ami az Istenben lévő embernek az életét, és az Isten nélkül élő embernek az életét jellemzi. Ha az az ember is ugyanúgy káronkodik, mint az, aki olvassa az Isten igéjét, mint aki nem, hol van a különbség, amikor ugyanúgy perpatvarkodunk, veszekszünk, és ez minden emberre így igaz, kivétel nélkül, meg kell, hogy kérdezzük minden nap magunktól, Uram, van-e különbség? Az életemben ott van-e az a másság? Ott van-e az a Krisztusi? Ott van ez a Szent Lélektől vezérelt élet. A nagy különbséget az ige így fogalmazza meg. Mi az, ami megkülönböztet bennünket? Vannak emberek, akik ellen nincs kárhoztató ítélete az Istennek, mert már Jézus Krisztusban vannak. S vannak olyan emberek, akik fölött pedig ott van Istennek a kárhoztató ítélete, amíg meg nem tért Isten felé nem forduló életük miatt, csak éppen az Isten a kegyelmi idő miatt, a büntetés sokszor, hogy így mondjam, felmenti, fenntartja, de nagyon jól tudjuk, hogy előbb-utóbb a bűn büntetése, a halál minden embert utol ér. Elég, hogyha a gazdag és Lázár történetére gondolunk, a gazdagnak életében mindene megvolt, minden javakkal be volt töltekezve, igazából véve nem is látunk nagy különbséget a szegény Lázár és a gazdag között, csak az, hogy anyagi, szociális különbségek vannak. A gazdag mindennel telve volt a házában, nagy partikat rendezett, testvéreit is meghívta oda, mindent megadott nekik, ami testi, ami anyagi, és közben nem látta meg a szegényt háza küszöbén, csak a kutyák látták meg, akik nyaldosták a sebeit. És amikor meghalnak, ekkor jön, hogy szokták mondani, a fekete leves a gazdag életébe, mert hirtelen a pokolba kerül, és onnan látja a szegény Lázárt, ahogyan Ábrahám kebelébe vigasztalódik. Micsoda nagy különbség, az a szegény Istenben vigasztalódott földi életében, és Isten megjutalmazza, nem kárhoztató ítéletét árasztja ki rá halála után sem, hanem megvigasztalva beviszi abba az örömbe, amely az Istennel való együttlétnek az öröme. A gazdag pedig most már érzi magán bűneinek a terhét, a következményét, az ítéletet. A kárhozat nem más, nagyon sok bibliai lexikon próbálja ezt megfogalmazni, de a lényege mindegyiknek ugyanaz, a kárhozat az az állapot, amelyben az ember Isten nélkül, visszavonhatatlanul, megfordíthatatlanul, elveszett állapotban van. És ezen már senki nem változtathat. Kárhoztató ítélet. Ezt szeretné számunkra a sátán. Ezen munkálkodik. Ezért jár be a mennyei világba. Ezt hallhatjuk Jobb történetében is. Bemegy és vádol. Mindenkiről van véleménye, és azt kell, hogy mondjuk, hogy még igaza is van, amikor vádol bennünket, mert emberek vagyunk, hibákat ejtünk, és mennyire könnyű vádolni azokat, akik szeretnék az Istent őszintén követni, mert a sátán is észreveszi az életünkben a küzdelmet, a harcot, amit a római levélbe Pál apostol gyönyörűen kibontakoztat, hogy szeretném a jót tenni, mert felismertem, mert Isten megnyitotta a szememet a jóra, a szerinte való életre, de a test erőtelen, és nem tudom véghez vinni, sőt, nem is a jó irányba haladok, hanem a rosszat teszem, hogy szoktuk mondani, jót akartam, és rosszul sült el. Ez az, ami a testi embernek, a mindennapi életének része. Nikodémusnak is ezért mondta az Úr Jézus, szükség néked újonnan születned. Ami testtől született, az test. A testi ember testi módon gondolkodik. Aki pedig lélektől született, az lelki ember, s az lelki módon gondolkodik. A testi ember ösztönember, és az ösztön törekvései által, bármennyire kemény lesz a szó, amit mondok, de az állatvilághoz áll a legközelebb, mert ösztön vezérelt. A lélektől megnyitott lelkű és vezérelt ember pedig felfedezi, hogy ő Istenhez tartozik, és ezért az Istennel való kapcsolatot kezdi el keresni, és az Istennel való együtt létben örvendezik, várva, ahogyan Pál apostol mondja, várva a fiúságra és testünk megváltására. Mert ahogyan mondja Pál a II. Korintusi levél 5. részébe, tudjuk pedig, hogy ha a mi földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem emberi kezekkel csinált, hanem Isten által elkészített. És azt mondja Pál, hogy mindnyájan e földi sátorházba sóhajtozunk, mert nem szeretnénk ezt levetni, ragaszkodunk a testi léthez, ragaszkodunk az anyagi valósághoz, ami érthető, mert ez vesz bennünket körül. De ugyanakkor szeretnénk az Úrral lenni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki dobja el magától, ami testi, hogy ne becsülje azt, ami anyagi. Ez nem azt jelenti, hogy az életet se kell semmibe se nézni. Mi hamarabb az Úrral kell, hogy legyünk. Ennek megvan a földi megvalósulásának az ideje, alkalma, amikor az ember a lelkében az Istent elkezdi dicsőíteni. Miért szeret minket az Isten, kedves testvérek? Nem azért, mert mi jók vagyunk. Isten szeretete mindig állandó a mi irányunkba. Isten szeretete nem emberi szeretet, hogyha jók vagyunk, szeret, ha bűnt követünk el, akkor meg elfordul. Mi nagyon hajlamosak vagyunk az Istent emberi, testi motívumokkal felruházni, s ugyanúgy közeledni felé, mintha egy testi emberhez közelednénk. Pedig Isten lélek. És ez az a boldog örömhír, amely pünköst után is be kell, hogy töltse a szíveinket. Amikor az Úr Jézus kiküldte a bővebb tanítványi kört, a 70-es kört is, és azt mondta, hogy ne vigyetek magatokkal semmit, se tarisznyát, se sarút, se botot, semmit, hogy tapasztalják meg az Isten jelenlétét az ő életükbe. Az Úr Jézus akkor nem tudott velük menni személyesen, mert testben volt a földön. Elmentek kettesével, párosával, és hálaadással tértek vissza, hogy még az ördögök is engedtek mi nekünk. Az Úr Jézus azért mondja, jobb nektek, hogyha én elmegyek, és akkor elküldöm nektek az én lelkemet, a megelevenítőt, mert kedves testvérek, a lélek olyan, mint a levegő, nem tudom megfogni, kimegy az ujjaim között. De ha nem lenne, ha nem lélegeznénk be, nem lenne életünk. A tüdőnknek alapvetés, a szervezetünknek a legfontosabb létfeltétele a levegő, mégpedig a friss levegő, az oxigénban dús levegő. Emberi életet lehet élni testi emberként. Lehet ezt is egy magas amplitúdón élni, hogy humánus vagyok, humanista vagyok, jó ember vagyok. Ezeknek a jó embereknek a legnehezebb a testi ó embert letenni, és a lelki embert kérni, pedig mindenkinek újonnan kell születni, mert nincs meg a testben az a hajtó erő, nincs meg az a lelki erő, amely be tudná vinni a mennybe. Egészen más jellemző rá. Harag, indulat, testiség, röghöz kötöttség, viszálykodás, szeretetlenség, s egészen más a lelki ember, akinek a Szentlélek közvetíti a mennyei világból a legcsodálatosabb lelki gyümölcsöket, a szeretetet, a jóságot, a békességet, mindazokat a hosszú tűréshez szükséges kegyelmi ajándékokat, amelyel el tudjuk hordozni ezt a földi életet. Nincs tehát semmi kárhoztató ítélet azok ellen most már, akik Jézus Krisztusban vannak, s a károli fordítás így fordítja és teszi hozzá, akik nem tesz szerint járnak, hanem lélek szerint. Pünköstkor vajon szívünkön ütött-e Istennek jelenléte és igéje? A pünkösdi történetben ezt egy olyan görög szó írja le, ami szó szerint azt jelenti magyarul, hogy a szívét valakinek átszúrni, törrel, belemártani, áthatol rajta, úgy, hogy az illető azt hiszi, hogy belehal, hogy belepusztul a fájdalomba, amit felismert az idegrendszere, amelyet most már észlel, micsoda fájdalom, hogy ítélet alatt vagyok. Micsoda fájdalom, ha Isten károsztató ítélete ott lebeg a fejem fölött. Ezért kérdezik meg, akik hallották Péter apostolnak a bizonyság tételét, hogy és most akkor mit cselekedjünk? Mert valamit tenni kell. Ha valakit szíven szúrnak, elvérzik, teljesen belehal, azonnal belepusztul. Ugyanígy az az ember is, aki felismeri bűneit, és nem látja meg mellette az ő megváltóját, az élő Jézus Krisztus. Azt halljuk János evangéliumából is, hogy ha az én igéimet megtartjátok, akkor valóban szabadokká lesztek, mert az igazság, ami az Isten igéjébe benne van, felnyitja a szemeteket, megnyitja a szíveteket, és segít a léleknek előjönnie, hogy a test végre elcsituljon. De kellennél egy sokkal nagyobb ige, a testélet ige, Jézus Krisztus. Ezért mondja az ige, ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadokká lesztek. Zsidó népnek volt egy nagyon fontos hitvallás tétele, ez pedig azt mondta ki, és ez nagy büszkeséggel is töltötte el őket, hogy ha valaki hiszi az egy élő igaz Istent, ez a hit minden más félelem alól felszabadítja őket. Vajon, amikor mi hiszünk Jézus Krisztusban, mik alól szabadított már fel minket Istennek megváltó szeretete? Az első legnagyobb örömhír, amelytől megszabadít minket Isten, az a kárhoztató ítélet. A sátán bemehet napjába százszor is hozzá, és emberek is vádolhatnak bennünket, kitalálhatnak olyat, ami soha meg sem történt, vagy vádolhatnak olyannal, amit még jobban kiszíneztek, mert az ember, a testi ember testi módon gondolkodik, szóval azt jelenti, hogy gonoszsággal van telve a szíve, nem is tud jót mondani, nem is tud jót gondolni a másikról. Milyen nagy dolog, hogy Isten ezt az ítéletet elvette Jézus Krisztusban, és azt mondja, hogy szabad vagy, mint amikor a börtön ajtó kinyílik, és hosszú évek után a rab végre megérzi a szabad levegőnek a lehelletét, rásüt a nap, és átéli, hogy szabadon mehetek. Az ember először el sem hiszi, valóban szabad vagyok, gondoljunk Péter apostolra, akit megkötözve tartanak fogva a jeruzsálemi börtönrendszerben, az Antónia erődbe. Több katonához van hozzá bilincselve, és amikor az úrangyala megjelenik, mert ő nem hagyja az övéit, akikről a kárhoztató ítéletet elvette, Isten nem engedte, hogy egy Heródes, aki Jakab apostollal elbánt az úr testvérével, Péterrel is elbánhasson ilyen könnyen. Péterrel még terve volt az úrnak, és hogy nem volt rajta kárhoztató ítélet, bizonyítja, hogy Krisztus szabaddá teszi, a börtönben is szabad az Isten embere. Dániel is szabad volt a börtönben arra, hogy énekeljen, imádkozzon, és Isten is szabad volt arra, hogy bezárja az oroszlánok száját, és szabad volt arra, hogy a tűztől is, a tüzes kemence égető lángjaitól is megóvja azt, aki az övé, akiben ott van az Isten országának kincse, Jézus Krisztus. Ott van ez a kincs, ami életünkbe, kedves testvérek. Éle, éltető erő ez a kincs, mert ha ott él a lelkünkben, Isten nem hagy bennünket. Látszólag legyünk bárhol, legyünk ösztűzve, legyünk megaláztatásba, legyünk betegségbe, legyünk megvetettek. Jézus Krisztus az övéit nem hagyja, az Isten országának azokat a kincseit, amit nekünk adott, azokat sem hagyja, mert azt azért adta, hogy elvezessenek bennünket az örök életre. Hát aki már járt börtönben, én még nem jártam ilyen helyen, megvallom őszintén a kedves testvéreknek, de akik lelki gondozóként már megfordultak ilyen helyeken, elmondják, hogy első ránézésre még egy picikét riasztó is, ijesztő is lehet a látkép, mert hiszen mindenképpen elveszíti látszólag a szabadságát az, aki átlépi a börtön kapuját. Vannak, akik azért mennek, mert beszélőre mennek. És aztán eljön az óra, amikor a foglyot oda kísérik a rácshoz, a beszélőre. A rács egyik oldalán a fogoly van, a másik oldalán pedig a látogató. Mi a különbség kettejük között? Az, hogyha lejár a beszélő, az egyik megy, mert rajta van a kárhoztató ítélet, rajta van a rabruha, rajta van a rablánc, meg van kötözve, van akit még vezetőn is, ugye igyekeznek a helyére kísérni, s ott van, hogy hány évet, hány hónapot veszít el az életéből, hiába éli meg azokat, ha nem tanul belőlük, elkárhozott évek azok, ha nem tud számára életformáló erővé válni. És mi a különbség a másik oldalon? Hogy aki csak a beszélőre ment, az szabadon távozhat. Szabadon, nincsenek rab kötelei, nem vezetik őket, és nincs jogerős ítélet, amelyet végre kéne rajtuk hajtani. Kedves testvérek, ebben a látható világban látszólag minden ember egyforma. Egyforma abban az értelemben, hogy jót is teszünk, meg rosszat is, de kell, hogy legyen egy alapvető különbség, és ez át kell, hogy jöjjön az életünkön. Életörömmé kell, hogy legyen bennünk. Uram, már látom, a nagy különbség az, hogy immár nincs kárhoztató ítéleted ellenem, mert letettem a bűneimet a te kezedbe. A Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy boldogok azok, akik fedhetetlenek. Először én magam is olyan kíváncsian néztem a szó mögé, mit jelenthet ez, hogy fedhetetlen. Létezhet-e egyáltalában ilyen ember? És kiderült, hogy ez a szó azt akarja, hogy fedhetetlen az, aki már földi életében, Jézus jelenlétében megfeddette magát, az ő bűnei miatt. Akik az Úr asztalánál alkalomról alkalomra megpróbáljuk magunkat, és tárgyasítjuk is, Uram, mit tettem, mit mondtam, légy nekem irgalmas, azért, hogy a testi ember megint előtört, megint uralkodni akar. Uram, vedd el őt, gyengítsd meg őt, és engedd meg, hogy a lelki ember erősödjék meg bennem. Amikor ezt őszintén az Úr elé tárjuk, ő elveszi a bűneinket, és hiába vádol a sátán, hiába megy, és hiába sorolja, hogy hol és mit, és miképpen követtünk, és mondtunk el, azt mondja, hogy hiába mondod, megvallotta. Megbocsátottam, nincs mivel vádolnod őt. Értjük-e, kedves testvérek, mennyire fontos, hogy Istennel, lelkünk legőszintébb szintjén is megbeszéljük életeseményeinket, indulatainkat, le tudjuk tenni kezébe érzéseinket. Van egy evangéliumi könyv, amelynek az a címe, ez nagyon régi könyv már, először gyermekkoromban láttam, és úgy rá is csodálkoztam, az volt a címe, hogy Tedd idegeidet Isten kezébe. Igen, még azt is oda lehet tenni, hogy a lélek megelevenítse, és Isten szolgálatába állítsa. Éppen ezért boldog az az ember, akinek megnyílik a lelke, és észreveszünk, hogy a lélek kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érettünk, hogy lélektől vezérel gyermekei maradhassunk az Úrnak, hogy küzdelmünk lesz még, sok küzdelem vár még ránk, minden naphoz új küzdelmet, hogy mondja a dicséretünk az egyik, és vállainkra rak sok terhet, de a mindennapok győzelmei vezetnek el bennünket az Isten országának győzelmi kórusáig. Dicséret, dicsőség és tisztesség, hálaadás legyen a szentek urának. Ő az, aki győzelemre tud vinni minket mindenben. Ezért kérdezi Pál, mit mondjunk tehát mindenre, Isten megváltó munkájára? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt minket. Kivádolná Isten választottait Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? Krisztus, aki meghalt a mi bűneinkért? Semmi sem választhat el minket ő tőle, és gyönyörűen felsorolja, sem magasság, sem mélység, sem fejedelemségek, sem éhezés, sem semmi más erő. Egy dolog választhat el minket Isten kegyelmétől, az a mi lelkünk. Ha azt mondjuk, nem kérem, Uram, nem kérem a lélektől vezérelt életet. Mi lesz majd a kárhoztató ítélet, amely majd elhangzik azok fölött, az életek fölött, akik Isten elhívó szavára nem jöttek ki az életük kapuján Isten felé, hogy visszavonhatatlanul, folyamatosan, Isten nélkül és tőle távol kell, hogy maradjanak. Ez a kárhozat. Isten minket vele való közösségre formált meg. Ez számunkra öröm. Aki pedig ennek nem tud örvendezni, az még testi ember. Ma is a hivatalban egyedül lévén 3 órától egyfolytában jöttek az igények keresztelői megbeszélések iránt, keresztelők iránt, és a többség már is fennakadt azon, amikor arról volt szó, hogy szeretnénk őket a gyülekezetünkbe több alkalommal Isten tiszteleten látni, és amikor kiderült, hogy hát nem lehet otthon megkeresztelni a gyereket, se a parókián, hát hogy mennyire macerás dolog, hogy el kéne hozni a gyereket a templomba, meg hogy Isten tiszteleten, meg hát hogy sok ember előtt. A testi ember testi módon gondolkodik, s imádkoznunk kell ő érettük, hogy lássák meg, hogy a gyülekezet lelki család, hogy a lelki családba a gyermekük jelen lehet, szüleikkel együtt. És hogy az, amit kérünk, hogy meghallják az Isten igéjét, nem macera, nem előítélet, nem követelmény, hanem öröm, mert ha az élet igéje szívükbe hullik, Isten meg tudja őket szabadítani, és el tudja venni róluk a kárhoztató ítéletét. Isten tegyen bennünket bölcsé, kedves testvérek, hogy mindennapi küzdelmeinkbe, mikor az érzelmek hullám vasútján ülünk szinte nap mint nap, mindig legyen ott a tudatunkba, az elménkbe és a lelkünkbe az, Jézus Krisztus az én szabadítóm. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a veled együtt eltöltött órát itt a templomba, s magasztalunk téged azért, Urunk, hogy te nem vagy személy válogató, s nem azért különbözteted meg azokat, akik Jézus Krisztusban vannak, mert hogy te különcöket akarsz elhívni magadnak, hanem azért, mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mindazokat, akik Jézus Krisztusban, a Szentlélek munkája nyomán az új teremtését hordozzák az Isten országának. Ó, Urunk, el sem tudjuk képzelni sokszor, hogy milyen nagy ajándék az, amit az életünkben már elhoztál, amit kimunkálsz minden nap az ige olvasása nyomán a mi lelkünkbe, amikor szelídségre nevelsz, amikor alázatra hívsz, amikor visszafogod türelmetlenségünket, amikor érzékenyé teszed szeretetünket, hogy az Isten szeretetét megízlelve lássuk az életet. Úrunk, magasztalunk téged azért, hogy olyan lelki képességekkel tudsz bennünket megáldani, mint az öröm, mint a békesség, mint az Isten igéjének szeretete, és az Isten közösségének a keresése. Könyörgünk, Urunk, a testi világért, amely körülölel bennünket. Urunk, te nem azért imádkoztál, hogy az Atya vegyen ki bennünket ebből a testi világból, hanem azért, hogy őrizzen meg bennünket, mint az Isten országának új teremtését. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és őrizd meg a mi lelkünket. Jöjj, és kimondhatatlan fohászkodásaiddal segítsd a mi imáinkat, hogy amikor sokszor vesztésre áll a mi életünk, azt éljük meg, sokszor a sátán is a szívünkbe súgja, hogy elvesztél, hogy Isten már nem szeret téged. Magasztalunk azért, Urunk, hogy amikor Krisztusban vagyunk, amikor Krisztushoz megérkezünk, s az ő váltság halálát, feltámadásának erejét életünkbe hívjuk, köszönjük, Urunk, hogy nincs többé kárhoztató ítélet, amely bennünket te tőled és az üdvösség örömétől elválaszthatna. Engedd meg, Urunk, hogy az üdvösség békessége ott lakozhasson a mi életünkbe, s engedd meg, Urunk, hogy tudatos keresztény életet tudjunk élni te benned, hogy mi a Krisztuséi vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ha te velünk vagy, akkor semmi sem árthat nekünk, sőt, azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Köszönjük, Urunk, ezt a csodát, ezt az elhívást, igédet, megerősítő üzenetedet. Maradj velünk, Urunk, áld meg családjainkat, benne személyes életünket is. Te áld meg gyülekezetünket, hogy minél többen lelki emberekként tudjunk téged szolgálni. S, Urunk, te szorítsd vissza a testi embernek a megjelenését. Engedd meg, Urunk, hogy lelki módon tudjunk téged mindig imádni és szolgálni. Könyörgünk, Urunk, a szenvedőkért, a beteg gyermekekért, szüleikért, a kórházi szolgálatokért, épp úgy, Urunk, mint az idősek otthonában sínylődőkért. Feléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik veszteségeket élnek meg. Úrunk, jelenj meg számukra, mint aki fel tudod őket szabadítani lelki nyomorúságaik alól. Az Úr Jézus nevében adunk hálát, édesatyánk, hogy megőriztél bennünket a nagy viharban is. Neked legyen, Urunk, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.